Kedves testvérek, Istennek az az igéje, amelyet rám bízott ezen a vasárnap délelőttön, megírva található a már felolvasott igeszakaszban, Máté evangélium a 21. fejezetéből a 25. vers egy kis részét olvasom újra, amelyben így halljuk Isten igéjét. Akkor miért nem hittetek neki? Eddig az írott ige gyülekezet foglalja el. Kedves testvérek, szeretett ünneplő gyülekezet, a népek, legyen az bármelyik nép, zsidó nép, magyar nép, a népek életében eljönnek azok az időszakok elég gyakran, amikor az egymásnak feszülő ellentéteknek a kisülése miatt szikrázik a hangulat az utcákon, a tereken, a családi otthonokban vagy a középületekben. Vádak és ellentámadások, kicsinyes és jól kigondolt, megalapozott érvek egymásnak ugranak, és közben, míg folyik a harc, addig Isten szépen a háttérben, aztán majd meg is látszik, elvégzi a maga munkáját. Ez történt Jeruzsálemben pár nappal a nemzeti ünnep előtt. A szabadulás és a szabadság ünnepe előtt. Mert jóval több, mint egy évezreddel korábban Isten kivezette Egyiptomból a rabszolga sorsba süllyedt népét, Jahve szabadságharcát élték meg akkor. Választás elé állította a hébereket Isten. Akkor is választás volt. Őt követik, menekültként nekivágnak-e a sivatagnak, hogyha igen, akkor tudják meg, hogy az út végén egy új otthon, egy új föld várja őket. De van egy másik lehetőség is, maradnak ott, Egyiptomban, és megelégednek az egyiptomi rabszolgáknak akkor oda dobott hallal, uborkával, póréhagymával, fokhagymával, és vörös hagymával, dinnyével. Ezek kétségtelenül egészséges táplálékok, de a fogyasztásuk közben nem tudták kiverni a fejükből a napi 15 óra megterhelő fizikai munkát, és azt, hogy bizonyos nemzetbiztonsági okokból időnként a héber újszülött fiú gyermekeket belehajították a Nílusba. Hát akkor inkább a szabadság döntöttek a héberek. Maga a szabadság, amelyet Isten maga vívott ki, vívott meg az egyiptomi rabszolgatartókkal. Aztán megbízta Mózest, megbízta Áront, Mózes testvérét is, azzal, hogy jelentsék be az isteni követeléseket. Nem 12 pontban, hanem 10 csapással. Az is sikerült, elindultak, aztán megtorpantak a Vörös-tengernél. Előttük ott volt a véget láthatatlan tengernek a horizontja, mögöttük pedig az a fáraó és teljes hadserege, amelyik nem akart lemondani mégsem az olcsó munkaerőről. Maga az Úr megelőzte az új hangulatot, mert pánik lett úrrá a népen. Az Úristen maga megelőzte az ellenforradalmivá erősödött pánik hangulatot, felhatalmazta Mózest a következő bejelentésre, az Úr harcol értetek, ti pedig maradjatok veszteg. Ismerjük a történetet, tényleg így történt. A héberek száraz lábbal keltek át a ketté nyílt tengernek a medrén. A csodát magukra is érvényesnek tartó egyiptomi harcosok azonban az újra összeboruló hullámok között lelték halálukat. A zsidók főpapjai és a nép vénei, ugorjunk vissza megint a Jézusi történet időszakába, a nép vénei és zsidó főpapjai, tehát a vallási és közjogi méltóságok Ilyen szabadságharcos hangulatban a nemzeti emlék ünnep előtt, az előrendezvények alatt körbefogták Jézust. Nem is kérdezték, hanem vallató hangnemben nekiestek. Milyen hatalommal teszed ezeket, és ki adta neked ezt a hatalmat? Mi bajuk volt? Miért csattantak fel? Mi vezetett eddig a paprikás hangulatig? Nem más, mint az előző nap eseményei. Jézus győztes és békét hirdető királyként szamár háton vonult be a város, a főváros olajfákra nyíló kapuinak egyikén. A köznép tomboló ujjongással fogadta, leterítették a felső ruháikat, és a templomig vezető göröngyös kis út buckáit befették puha pálmalevelekkel. Jézus megcsodálta a fél évszázaddal korábban újjáépített templomot, aztán bement az udvarába. Oda, az úgynevezett idegenek udvarába, ahol az áldozati állatoknak kirakodó vásárán boldog-boldogtalan ember ott alkudozott. Jézus aznap szétkergette a felső 10 000 legjövedelmezőbb évi bizniszének a résztvevőit, rohant ember és rohant állat, össze-vissza gurultak a birodalom valutái, pénzérméi, szanaszét gurultak, és aznap nagyot esett a papi tőzsde is, mert kevés volt a jutalék, megcsappant aznap a jutalék. Ezért estek Jézusnak. A felháborodásukat nemzetvédő színekbe öltöztetett kárvallottak. Felborult az ünnepi rend, már a római rendfenntartó erőket is készültségbe helyezték. Milyen hatalommal teszed ezeket, és ki adta neked ezt a hatalmat? Jézus nem ment bele a földhöz ragadt vitákba, mert Jézus messzebbre lát, ezért a szűk látó körűségen mindig felülemelkedik. A pénzüket számon kérők kukackodását hozzá méltó módon, az Istenhez méltó módon kezeli. Nem zárkózik el a választól, de egy feltételhez köti. Hallottátok az igéből, azt mondja, én is kérdezek tőletek valamit, és ha megfeleltek rá, én is megmondom nektek, hogy milyen hatalommal teszem ezeket. Mi van ebben a szent játékban? Mi van ebben az oda-vissza kérdezésben? Jézus tükröt mutat a főtiszteleti csapatnak. Titeket az foglalkoztat, mondja Jézus ezekkel a szavakkal, hogy mi lesz a viszonylagos kis békességetekkel? Mi lesz a megélhetésetekkel? Én viszont arra vagyok kíváncsi, hogy érdekel-e benneteket az Isten megoldása. Erre válaszoljatok. Annak az Istennek a javaslata, akit most nemzetünk, népünk megmentőjeként ünnepeltek, ti főpapok és nagy tanácsban ülő vének. Megalapozottan ünneplitek őt, mert tényleg ő hozott ki bennünket, a zsidó népet Egyiptomból, de most elérkezett egy másik idő, mégpedig a nagyobbik szabadításnak az ideje. A magatokat ünneplő, elfajult életetekből való szabadulást hirdetem nektek. Azt, hogy ne ti legyetek a központban, hanem újra az Isten. Mintha ezt kérdezné Jézus, hogy tudjátok ti, hogy ki jelentette be az újfajta szabadulásnak, az újfajta korszaknak a küszöbét? Hát Keresztelő János. És jön a kérdés, Jézus kérdése. Honnan való volt János keresztsége? Mennyekből vagy emberektől? A ravasz főpapok és vének, a nép képviselő testületének a zsidó nagy tanácsnak, vagyis a helyi parlamentnek a tagjai összedugták a fejüket és levonták a konzekvenciát. Nagyon okosan. Azt mondták, hogy ha azt mondjuk, hogy mennyből, azt fogja mondani nekünk, hogy akkor miért nem hittetek neki. És mi most itt ennél a kérdésnél megállunk. Mi történt eddig? Összegezzük. Jézus úgy vonult be a fővárosba, mint a békesség királya. Ez provokálta magát, az aktuális királyt, zsidó királyt, Heródest. Ez nem tetszett a római rendfenntartóknak. Van már egy király, hagyjuk ezt, az új király lesz dolgot. És rendkívüli módon felbosszantotta a zsidó vallási vezetőket és világi vezetőket. Mondhatni, ahogy leszállt a szamár hátáról előző nap, Jézus bevonult az úgynevezett pogányok udvarába, és a szent tekercseket idézve kikergette onnan a gazdasági maffiának a végrehajtóit. Másnap megjelentek a sértettek, és mintha már is bíróság előtt állna Jézus, azonnal nekiestek, milyen hatalommal teszed ezeket, és ki adta neked ezt a hatalmat. Jézus feltételekhez köti a válaszadást, visszakérdez, honnan való volt János keresztsége, mennyből-e vagy emberektől. A minden hájjal megkent zsidó vezetők inkább nem felelnek, nem mondanak semmit, mert félnek tőle, hogy ha a keresztelő Jánost Isten prófétájaként ismerik el, akkor már is ott lesz nyakukon a másik kérdés. Akkor miért nem hittetek neki? Ezt nem Jézus kérdezi. Kitalálják, hogy Jézus ezt fogja kérdezni tőlük. Kedves testvérek, most derül ki, hogy ti miért vagytok itt. Most derül ki az, hogy Isten miért éppen a napon, ezen a napon, és miért éppen ebbe a templomba hívott benneteket. Hát azért, hogy kérdezzen. Azért vagytok itt. Hogy Jézus megkérdezzen benneteket. Ha hiszitek azt, hogy a prédikációban, a Bibliában az élő Isten szólít meg benneteket, akkor miért nem hittetek neki? Van egy halom miért kérdésünk, ugye? Most ha fel kéne írnunk egy kis cetlire, olvashatnánk nem tudom én meddig, hogy hány kérdésünk van. Van egy csomó miért kérdésünk, és van jó néhány válaszunk itt ebben, és már az év kezdete óta elhangzott innen, és az elmúlt évben, és bármikor, amikor ige hirdetést hallottatok. Olvastuk a válaszokat a Bibliában, hallottuk a vasárnapi vagy a hétközi ige hirdetésekben, ige magyarázatokban, és tudjuk, nagyon jól tudjuk, hogy már kaptunk választ. Tudjuk azt is, hogy tanáccsal is ellátott bennünket az Úristen. Tudjuk, hogy útmutatást nyertünk éppen abban a problémánkban, amely felől megkérdeztük Jézust. Honnan tudjuk? Azért, mert ott ültünk a padban, és összerezzentünk. Azért, mert egy kicsit tovább időztünk a behajtott Bibliánk fölött. Onnan tudjuk, hogy megálltunk az utcán, mert eszünkbe jutott az ige. Vagy egyedül ültünk egy kávézóban, és kértünk még egy kávét. Istenem, hát ja, ez rám vonatkozik. Vagy otthon hátradőltünk a székben, azért lehetett, vagy nem jött álom a szemünkre este. Ja, hát tényleg az Isten válaszolt nekem. Összekulcsolva maradt a kezünk egy imádság után. Nem hittem volna, hogy válaszolsz nekem, Isten. Ismeritek ezt az érzést? Átéltétek már a semmi mással össze nem hasonlítható pillanatot, szólt hozzám az Isten. Nekem felelt az Isten. Nekem beszélt a lelkész szavain keresztül. Ez történt, testvérek. Ugyanez történt körülbelül 2015 évvel ezelőtt. Isten kézbe vette keresztelő János hangját, tekintetét, lábát, kezét, szívét. A pusztában lakó próféta Isten kiáltó szava lett. Ezt mondta az írás. Mindent elmondott neki. Mindent elmondott nekik a zsidóknak. Ki fog érkezni, miért érkezik meg, és mit kér azoktól, akik őt hallgatják. Keresztelő János mindent elmondott Jézusról. És a vezető elit, a zsidó főpapok és vének már régen tudtak arról, hogy keresztelő János a Jordán folyóba meríti azokat, akik hisznek abban, amit elmondott nekik. A főpapok és a népképviselet szervének emberei, a vének sejtették, hogy ekkora hatást, ekkora őszinte lelki hatást csak az gyakorolhat az emberekre, aki a mennyekből kapta a megbízatását. Tehát János a mennyekből kapta a megbízatást. A vallási és a világi előkelőségek attól tartottak, hogy a Jézus következő logikus kérdés akkor az lesz, hogy hát akkor miért nem hittetek neki? Ha tudjátok, ha belül érzitek, ha sejtitek, ha összerezzentetek, akkor miért nem hittetek neki? Úgy szeret minket Jézus. Annyira szeret minket. Még engem is. Honnan tudom? Honnan, hogy itt vagytok. Onnan, hogy itt vagy, kedves testvérem. És éppen ezt az üzenetet hallgatod. Nem a lelkésztől, hanem Istentől. Onnan, hogy úgy, mint akkor a jeruzsálemi templomban, most itt Szegeden, ebben az órában a Honvéd téri református templomban Jézus esélyt ad. Mire? Az őszinte válaszra. Az őszinte válaszból egyenesen következő bűnbánatra, majd pedig a bűnbocsánatra, és az abból eredő, hangsúlyozom, az abból eredő szabadságra. Akkor miért nem hittetek neki? Adott esélyt Jézus az őt faggatóknak. Mi lett volna akkor az őszinte válasz? Hogy kellett volna válaszolniuk? Mi lett volna a jó válasz? Valami ilyesmi mondhatták volna a zsidó főpapok és vének, hát azért nem hittünk keresztelő Jánosnak, mert féltünk. Féltünk attól, hogy kibillent bennünket a megszokott vallásgyakorlatból. Féltünk attól, hogy ha hiszünk neki, akkor föl kell adni a lapos vallásosságunkat, gyakorlatunkat, fel kell adni a kényelmünket, fel kell adnunk egy bizonyos fajta egyensúlyt, amit olyan nehezen teremtettünk meg, a szánkból kijövő nagy szavak és az erkölcsi életünk közti ellentmondás óvatos egyensúlya felborult volna. Jézus, miért szólsz bele az életünkbe? Jézus, ki hatalmazott föl rá? Jézus, miért engeded meg ezt meg azt? Istenem, miért nem adod meg nekem is ezt meg azt? Örök kérdések. A jeruzsálemi templomban történtek óta el egészen a mai napig. Jézus, miért? Jézus pedig, mielőtt válaszolna, ma is egyetlen egy feltételt szab. Bármelyik miért kérdésünk előtt visszakérdez, akkor miért nem hittél neki? Mielőtt számon kérnénk őt, bármi miatt is, feleljünk arra, hogy miért nem hittünk neki. Miért nem hitted el, hogy amit olvastál otthon a Bibliában, az akkor is igaz, hogyha nem akarod elfogadni, hogyha nem hiszed el, hogyha nem tetszik neked, az akkor is igaz. Miért nem hitted el, hogy bármit is gondolsz a papokról, rólam, vagy bármelyik másról, vagy igehirdetőről, laikus igehirdetőről, és akkor az Isten szavát szólja, mert azt meg lehet érezni. Miért nem hiszed el, hogy bármit gondolsz róluk, Isten akkor is használja őket? Arra, hogy a velük eltöltött idő után, amit csak kettesben töltöttek el, a szájukba adja az üzenetét, kijelentse az akaratát. Akkor miért nem hittetek neki? Testvérek, az őszinte válasz az én válaszom és a te válaszod is az, hogy Istenem, azt hittem, hogy nekem valami más fogsz mondani. Rám nem érvényes az, ami a többiekre. Vagy azt hittem, Uram, hogy nem gondolod annyira komolyan. Azt hittem, Uram, hogy az embereknek, a többségnek igaza van veled szemben. Ezért nem hittem. De úgy kérlek, mint akkor egy másik történetben, amikor Jézus lejön a megdicsőülés hegyéről, és találkozik egy gyógyítási kudarccal, a tanítványai nem tudnak meggyógyítani egy gyermeket, ott egy édesapa annyit mondott, hiszek, segíts a hitetlenségemen. Nem hittem, Uram, de hiszek. Ez a jó válasz. Segíts hinni, mert én egyedül nem tudok. Képtelen vagyok arra, hogy elhiggyem a Biblia szavát, a prédikációnak a fülemet és a lelkemet megérintő üzenetét. Hiszek, segíts a hitetlenségemen. Ennyi elég, testvérek. Mert ezzel a kifakadással, ezzel az őszintességgel Jézus már tud mit kezdeni. Hadd kezdje el ezt, ti tudjátok mi ez. A belévetett őszinte hitet akkor is hiszek, Uram. Annak ellenére is hiszek. Legyen ez a bőjtnek egy következő üzenete. Készülj vele a nemzeti ünnepre, készülj vele az igazi szabadítás ünnepére, a húsvétra. Áldjon meg ő bennünket az őszinte tiszta szívű kérdéseinkkel és válaszainkkal. Hiszek, segíts a hitetlenségemen. Amen. 487-es számú dicséretünket keressük meg, és annak a dicséretnek a 6. versével válaszoljunk először Isten megszólítására. 487-es számú dicséretünk 6. verse így kezdődik. Szent igédet vallanom, adja tisztán homály nélkül.